Könyvmustra. Könyvmustra. Nemes Anna műsora. A Spirit FM 92.9-en.
Sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat, ez a Könyvmustra, én pedig Nemes Anna vagyok. A vendégem Bauer Barbara. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásom.
Nagyon köszönöm a meghívást, én is köszöntöm a hallgatókat.
És hát nagyon friss az élmény. 2 nappal ezelőtt volt a hivatalos bemutatója a Szív Szabadság Harcosai című új regényednek. Milyen érzés? Sikerült már a Lilit útjára engedni? Jó szívvel?
Még nem, ez minden alkalommal így van. A 17. regényem, de egyszerűen nem tudom megszokni. Azt szoktam mondani, hogy a 17. papír alapú gyerekem az élő mellett nem lehet elengedni úgy igazán. Tehát egy kicsit még mindig velem él, velem vannak a szereplők, benne vagyok, nézegetem, szagolgatom a könyvet, én imádom a könyvek illatát. Tehát tényleg ilyen babusgató korszak ez még ilyenkor, nagyon friss.
És nem is az volt az elengedés eleje, amikor az utolsó pont a szöveg végére került, hanem inkább az, amikor megfogtad a kész könyvet?
Igen, a kész könyv mindig, amikor köntös kap, amikor úgy igazán a megjelenését látom, és hihetetlen, hogy van egy történet a fejemben, egy csíra, ami történetté szövi magát, és aztán szó szerint én nagyon szeretem ezt a szót rá, hogy köntöst kap, tehát nem is könyvborítónak hívom, mert hogy meghatározza, hogyha beszédes ez a köntös, akkor mindent elárulhat a könyvről. Szerintem ez a borító is egy teli találat, és gyorsan hadd mondjam el, hogy a Jaffa kiadóban Hegyi Péternek köszönhetők ezek a csodálatos borítók, amiket ő megálmodik, megtervez, és igazából ekkor érzem, hogy készen van a regény. De még a betűtípus is számít, az apró kis ajándékok, amit a kiadótól kapok, ezek a kis jelecskék, vagy ahogy megjelenik az oldalszám, minden apró részlet az összetevője.
Mennyire vagy gondoskodó édesanya ezzel a 17 gyermekkel? Ott vagy a betűtípus kiválasztásánál? Ott vagy, amikor formálódik a köntös, ahogy te hívod a borítót? Mindig ott vagy minden apró részletnél?
Szeretek mindig ott lenni, de azt viszont tudomásul veszem, hogy nekem a dolgom megírni a regényt. Utána megtervezni egy borítót, az egy szakma. Szerkeszteni, tördelni, a belívet megtervezni, ez mindegy egy szakma, és szeretem látni a részleteket, de beleszólni nem igazán szólok. Inkább csak újjongok, hogy haj, te szép, és meg sírok örömömben nagyon gyakran. Tehát ez még mindig egy ilyen folyamat. De ott vagyok.
Ez még benne van? 17 könyv után az izgulás, a sírás, a meghatottság?
Minden. Tehát amikor fölhívnak a kiadóból, és azt kérdezi a kolléganőm, hogy Barbie, tudod, hogy miért hívlak, akkor én pontosan tudom, és ő is tudja, hogy tudom, hogy megérkezett a nyomdából a könyv, és ha éppen egy körforgalomban vagyok, akkor teszek még egy kört, ha otthon, akkor kapkodom magamra a ruhát, és szó szerint rohanok, tehát annyira várom ezt a pillanatot, igen, 17 után is, sőt, hát most az idénre nagyon-nagyon sokat tervezek, és éppen tegnap láttam a végleges borító tervét az új könyvemnek, ami hamarosan már előrendelhető, így a friss után hamar gyorsan, és ugyanezt az izgalmat érzem, pedig még a másik bennem van, tehát ennyire gyorsan azért még nem történtek körülöttem események.
Elképesztően termékeny író vagy. Ezt hogyan csinálod? Honnan kapod ezt a sok ihletet és történetet? Azt gondolom, hogy ezek azok a történetek, amikkel nem az utcán találkozol, nem jön szembe a villamoson, nem jön szembe egyeken. Honnan jönnek?
Egyszer csak feltörnek a semmiből, de mindig valami élethelyzet hozza ki. Például most a kis regény sorozatot is egy élethelyzet hozta ki. De a Szív Szabadság Harcosait is. Mindig valami foglalkoztat engem, ami valami probléma, valami olyan gondolat, ami nem hagy nyugodni, és e köré fonódik, szövődik aztán egy történet, és tényleg nem hagy nyugodni. Ha pedig már összeállt, akkor jön a következő fázis, akkor az nem hagy nyugodni, hogy ne üljek le, és ne írjak. Tehát akkor már muszáj.
Foglalkoztat az, hogy siker lesz-e? Eddig 17-szer, most már sikerlista 3. helyén van az új könyved is néhány Igen. nap alatt, tehát hogy a siker az biztos, és az teljesen objektív, Igen. alapon mondom. Az foglalkoztat téged, amikor jön egy új történet, hogy vajon ez a regények folyamában újra siker lesz-e? Azért kommunikációs szakember is vagy. Azért tudhatod, hogy mitől működik egy sztori.
És tudom is, és valószínűleg nagyobb sikert el is érhetnék bizonyos szempontból, csak hogy egy, ahol nagyon megjelent ennek a kettősségnek az érzése, az Máté Péter életregénye volt, a Most élsz. Én abba belevihettem volna azokat a pletykákat, amiket, hogyha most beütjük a keresőbe az ő nevét, akkor felbukkannak. De azt mondtam, hogy Máté Péter nem ezt hagyta örökül a világnak, hanem ennél sokkal többet, értékesebbet, értékállóbbat, mint a magánélete körüli pletykákat. Azzal együtt, hogy szinte biztos vagyok benne, hogyha kiélezem azokra a történetekre ezt az életregényt, akkor akár az eladási számok is nagyobbak. Nem mindig ez a lényeg. Én nem szeretek a pillanatnak élek, de nem szeretek az adott sikernek alá helyezni olyan fontos dolgokat, ami viszont nem időtálló. Tehát legyen szó Máté Péterről, vagy legyen szó egy bármilyen történetről. Ugye a reklámszakmában szokták mondani, hogy kisgyerek és kiskutya, hogyha van benne, akkor nagyobb sikert elérhetünk. Valószínűleg a mostani piacot nézve, hogyha mondjuk a pornó megjelenne a regényeimben, akkor lehet, hogy nagyobb sikereket érnék el. De én is jobban szeretek egy olyan regényt olvasni, ahol én megborzonghatok, és esetleg ott engednek el engem, hogy az én fejemben szövődik tovább a történet, az én testem kezd el velem játszani, mint hogy elolvassam a szaftos részleteket. Tehát én szeretem a jó ízlés mentén megtalálni a határaimat, és néha ezt alárendelem a sikernek, tehát nem ez motivál.
Inkább magadnak írod ezt a történetet, és már megtaláltad hozzá a bázisodat, mint hogy az olvasóknak írd a siker érdekében? Lehet, hogy nincs is ellentmondás a kettő között, ezt mondod.
Talán nincs is ellentmondás, és inkább úgy mondom, hogy az olvasóimnak írom, és nem a piacnak. Inkább így fogalmaznék.
És azt gondolod, hogy az olvasóid csalódnának is benned, hogyha ezt a sok éve meghúzott határt átlépnéd?
Szerintem igen, sőt bízom benne, hogy olyan olvasótáborom van, aki azt mondaná, hogy jaj, Bauer Barbara is beállt a sorba, tehát ezt nem szeretném. Én vagyok, keresem a hangomat, talán megtaláltam, nem tudom, bár az a visszajelzés, hogy megtaláltam, hogy most már egyértelmű, hogy bármiről is írhatok a szerelemről a szabadságharc idején, írhatok a holokausztról, süthet pékkenyeret a könyvemben, valahol a stílus az felismerhető.
Ezt most egy kicsit meg is rökönyödtem, amikor úgy fogalmaztál, hogy talán meg is találtam. Ezt nem érzed belülről kell, hogy más mondja? Vagy még nem mered érezni ennyi sikerkönyvvel a hátad mögött?
Talán nem merem érezni, vagy nem akarok belecsúszni abba a hibába, hogy természetesnek veszek valamit. És hogy mire gondolok itt, mi megfogadtuk, amikor családot alapítottunk a férjemmel, hogy ki fogjuk mondani néha, akár direkt, tehát ha nem is erőszakkal, de tudatosan inkább így fogalmaznék, hogy de jó nekünk. Különben úgy futnak el a hétköznapok, hogy nem veszük észre. És ez mindenre igaz. Hogyha nem veszük észre, hogy finom étel van az asztalon, akkor csak behabzsoljuk. Hogyha nem veszük észre, hogy milyen gyönyörű az idő, vagy mi az, ami körbevesz minket, és jó, akkor elfutunk mellette, és egyszer csak rádöbbenünk, hogy ott volt, aminek örülhettünk volna. És az írás során is én élvezni szeretném az írást, és nem valamiféle rutinná hétköznapokká hozni, hanem minden egyes sorát. És nem természetesnek venni, hogy ó, ugyan már, nekem csak le kell írnom, az úgy is jó lesz. Ide nem szabad eljutni. Igenis, ugyanúgy végzem a kutató munkákat a mai napig, nem engedem meg magamnak, hogy ez olyan hétköznapi legyen. Én ennek minden pillanatát élvezni szeretném, minden pillanatát úgy szeretném megélni, hogy ugyanannyi energiát fektetek bele, mint a kezdetén. Lehet, hogy másként, de ugyanolyan erővel.
És ezt hogyan tudod elérni úgy, hogy már csak az írással foglalkozol? Mert így könnyen belefuthat az ember abba, hogy rutinszerűvé válik. Mert mint egy munkahely, elmész az íróasztalodhoz, lehet, hogy csak pár méter a hálószobától, de igenis bejársz a munkahelyedre, letudod az aznapi mennyiséget, és felállsz, és mész tovább, és éled az életedet, a magánéletedet. Ebben hogyan nem tudsz belecsúszni? Mi a titkod?
akkor állok neki írni, amikor már a szereplők ott vannak velem, és részt veszek valamiben, ami engem nagyon inspirál, ami nagyon izgalmas. És amikor ezt az izgalmat érzem, akkor írok, és akkor mindegy filmet nézem, a történetet magam előtt, és lejegyzetelem gyakorlatilag, amit ott látok, és ez nagyon-nagyon élvezetes. De olyan apróságokkal is, hogy például átalakítom a dolgozószobámat, és most már az egy olyan varázshelyé vált, minden egyes kis apróságával, ami körbevesz engem, ahová örömbe menni. Ahogy vannak is rituálék az életemben, amikre szükségem van, amikor írok, ilyen a hajnali hangulat, ilyen, ahogy ha iszom éppen a kávét, ha nem, annak ott kell gőzölögnie az asztalomon. Tehát vannak olyan kis magamat kényeztető részei, ami miatt ez az egész ilyen örömforrássá válik.
Ragaszkodsz is ehhez a varázshelyhez? A dolgozószobádhoz máshol nem írsz?
Egyébként mindenhol írok, imádok kávézókban is írni, annak is megvan a varázsa, de éppen tegnap a lányomra vártam, és kivettem a táskámból a laptopot, hátratoltam az ülést az autóban, hogy ki tudjam nyitni, és ott is írtam. Ennek időnként azért ilyen racionális és józan okai vannak, mint például határidő, amiket alapvetően én szabok, aztán ezzel megegyezem a kiadóval, és onnantól kezdve viszont ott van előttem, de ez meg típus kérdés. Mindig is szükségem volt arra, hogy legyen előttem egy cél.
Hogyha benne vagy egy kutató munkában, akkor már elkezded a vázlatokat, elkezded a szereplőidet legalább, hát megszülni a papírra, mondhatom ezt, talán valami ilyesmi történik, vagy akkor csak a kutatás, és akkor a tényeket összeszeded arról az adott korról, eseményről.
Először csak a kutatás, tehát csak a tények, azokat gyűjtöm össze elektronikusan, papíralapon, illetve jegyzetekben, beszélgetések nagyon sok, hogyha olyan a téma, akkor szeretek interjúkat készíteni, mert ott kapok vissza olyan érzelmeket, amikre nagy szükségem van. Ennél a regénynél erre például nem volt szükség, de az élethangjánál, vagy a leggazdagabb bárvánál, a még látlak odafentnél, amikor kitelepítés, olyan történelmi viszontagságok, amiket családok, emberek megélnek, ott szükségem van ezekre az érzelmekre, amiket elmesélnek nekem, amit a szemekben látok. Ez jóval előbb megkezdődik, mint hogy a szereplőket megálmodnám. De volt már arra is példa, hogy előbb született meg egy szereplő.
Legutoljára szabadkígyósan találkoztunk, igen, a Wenckheim kastély megnyitóján, és ott a leggazdagabb bárváról beszélgettünk, és soha nem felejtem el azt a pillanatot, amikor még a megnyitás előtt ketten beléptünk a kapun, beléptünk az ajtón, és olyan csillogó szemmel néztél körül, hogyha nem ismerlek, akkor biztos, hogy azt mondom, hogy ő leszármazott, ő családtag. Mm. És egy kicsit az is vagy, nem? Tehát ebben a folyamatban még ez is benne van, hogy ha kapsz egy adott családot a történelemből, ha igaz történeten alapuló regényt írsz, akkor betagozódsz. Hogyha Lili történetét az új könyvednél vesztük, akkor te teremtesz egy családot magadnak. Ez mindig így van? Ekkora kiterjedt családod van?
Ekkora kiterjedt, igen. Ez nagyon érdekes, ahogy most megfogalmazod, és nagyon magaménak érzem. Tényleg így érzek az Éből kastélyban, szabad kígyóson, és így érzek a család, a leszármazottak között is. Nagyon megszerettük egymást, és ők nekem nagy szabad kezet adtak, és rábólintottak arra, hogy dolgozhatok, és írhatok, és ott időztem a kriptában nagyon sokat, azok között, akik már nincsenek, többek között Wenckheim Krisztina mellett. Ezek nekem nagyon fontos pillanatok. Amikor pedig például, hogy Lilit említed, egy eszem első személyben írok, és néha már úgy éreztem, hogy ő én vagyok, tehát ilyen teljes azonosulás. Ez nagyon jó érzés, és nagyon játékos.
Általában, ha egyáltalán van ilyen szám, vagy időintervallum, mennyi ideig tart, amíg az első szótól az utolsó mondatvégi pontig eljutsz egy regény esetében?
Onnantól, hogy a csíra kipattan a fejemben, onnantól, hogy befejezem, az másfél év. Maga az írás, tehát ami már konkrétan minden készen áll arra, hogy írjak, és leülök a laptop mellé, ez tényleg nagyon leegyszerűsítem most, és talán furcsa ezt így hallani. Egy hét 100 000 karakter.
Egy hét 100 000 karakter.
Igen, igen, igen.
És ezekben a hetekben a valóságos családod, akik ott vannak körülötted, mennyit kapnak belőled?
Sokat, mert hajnalban kelek, amikor már az utolsó fázisok vannak, akkor 2 és 3 óra között, és mire ők ébrednek, addigra én már túl vagyok egy nagy munkamennyiségen, és amikor a lányom elmegy iskolába, a férjem is elkezd dolgozni, akkor térek vissza újra az íráshoz, és amikor a lányom hazajön, akkor onnantól én az övé vagyok, és én, ő mindig iskola után, tehát nem napközi is, meg hát most már felsős, úgyhogy pláne nem, és de mindig is így volt, hogy ő hazajött, és akkor együtt tanultunk, együtt töltöttük az időt, tehát ez az ő ideje, és este, amikor már mindenki megint csak a saját dolgát teszi, legyen ez alvás, vagy olvasás, filmnézés, ki mivel tölti a családban, akkor megint én az íráshoz megyek vissza.
És nem is visel meg a két világ közti cikázás?
Nem, igazából még szórakoztat is, pontosabban nem is engem, hanem a családomat, amikor azért fejben időnként kikapcsolok, és ott vagyok a regényemben így, amikor velük vagyok, köztük vagyok akkor is, és ők ezt azonnal észreveszik. És kapom is a megjegyzéseket, hogy ha-hú, most kivel beszélgetsz, valamelyik szereplőddel, vagy velünk?
Névtévesztések nincs.
Névtévesztés, nem, inkább szóhasználat. Tehát a lányom szokta mondani, hogy most ezt muszáj volt így megfogalmazni, vagy anya, ma már nem beszélünk így, hol jársz? Tehát ő ezeket kiszokta szúzni, és nagyokat derül rajta.
Nagyon megváltozott a családi élet, hogy anya vagy a feleségem főállású író lett?
Nem tudom, inkább ez egy folyamatos változás, biztos, hogy változott, ezt érezzük. Abból a szempontból is, hogy én ilyen furcsán élek, furcsa bioritmussal, illetve hogy járjuk az országot, én nagyon szeretek az olvasóimmal találkozni, ma is innen Ajkára megyek, holnap Jász Dózsára, jövő héten is 2 helyre megyek, és tényleg nagyon sokat utazom itt szerte az országban, és legtöbbször jön velem a család, a férjem, a lányom elkísér, amikor csak lehet, és ez ad egyfajta új ritmust megint csak az életünknek így az utóbbi években. Bizonyára változott, de szeretjük, tehát így partnerek ők ebben, és tetszik is nekik.
És az jutott eszembe, hogy ugye arról beszéltünk, hogy ott van a valóságos családod körülötted. Aztán ott van ez a sok-sok, minimum 17-szer valamennyi családtag eddig. Aztán van még egy harmadik kategória, az olvasók. Kicsit ott is kaptál egy családot és hatalmas szeretet mennyiséget, nem?
Igen, és én ebben lubickolok, tehát nagyon-nagyon jól esik, nem tudok mellette elmenni. Tehát ez nekem nagyon fontos. Vannak olyan olvasóim, akik egyszerűen újra meg újra felbukkannak, pedig úgy érzem, hogy én hát már nekik nem is tudok újat mondani, hiszen akármennyire a kérdezőtől függ, hogy miről beszélgetünk, mégiscsak hasonló dolgok kerülnek újra napirendre egy-egy beszélgetésnél. És ők mégis eljönnek, és azt mondják, hogy én feltöltöm őket. Ők pedig engem, tehát ez annyira kölcsönös. Van olyan, akinek a pályáját kísértem végig, mert még a légi kisasszonyoknál kedvet kapott ahhoz, hogy repüljön. És utána én voltam az első egy író-olvasó találkozóra, az anyukájával együtt jött el, mert nem tudta eldönteni, hogy nekem mondja el először, vagy az édesanyjának, hogy felvették egy légitársasághoz, és ő légiutas kísérő lesz. És ott sírtunk 3-an. Teljesen idegen volt ő az életemben, és mégis nyomon követem, sőt, befolyással voltam az életére. És ez döbbenetes, és nagyon töltekezem belőle, egyszer, mint felelősség is, hogy amit mondok, amit írok, az hat az emberekre.
És hogy Lili története hogyan hat az emberekre, azt a reklám után beszéljük meg, mindjárt folytatjuk Bauer Barbarával a könyvmustrát.
Könyvmustra. Nemes Anna műsora. A Spirit FM 92.9-en.
Köszöntöm a hallgatókat, ez a könyv, most én Nemes Anna vagyok, és még mindig Bauer Barbarával beszélgetünk az új regényéről. Ugye ott hagytuk abba, hogy micsoda felelősséged van íróként, így hogy hogyan hatsz az olvasóidra. Az új regényed kapcsán eddig milyen visszajelzések érkeztek, mennyire szeretik Lilit? Ugye az ott toplista 3. hely, az már sokat mondó.
Igen, azért ez beszédes. De igazából már kapok leveleket is, és kis megjegyzéseket, hogy olvasom, már elolvastam, pedig hát néhány napos a történet, tehát nem is tudom, talán hétfő óta van az üzletekben, bár azt sem tudom, hogy ma milyen nap van, teljesen ilyenkor összefolynak a napok a fejemben, de döbbenetes, ahogy ilyenkor kapom a visszajelzéseket, és egyébként nagyon izgalmas az a tudat, amikor az előjegyzések után megérkezik a könyv a nyomdából, és tudom, hogy elindulnak a futárok, meg lehet már a könyvesboltokban kapni, és mindig eljátszom a gondolattal, hogy kiknek a kezébe kerül. Ott van-e jeli szekrényeken, polcokon, asztalokon, autóban, a fürdőszobában, ki tudja, ki hol olvas, és úgy szeretnék belelátni ilyenkor az arcokba, a fejekbe, a lakásokba, és látni a hatást, de olyan jók az olvasóim hozzám, hogy meg is írják. És most éjjel is pittyegett egyet a telefonom, és kaptam egy üzenetet. Még nem is volt rá alkalmam válaszolni, de mindenképpen ma megejtem, hogy köszönöm, mert hogy hasonló élethelyzetben van valaki, egy olvasóm, mint Lili a könyvben. Pedig 1848 és napjaink, de láthatóan a szív harcai azok ugyanolyanok, az időtálló, az mindegy, hogy hol élünk, mikor élünk, hogyan élünk, milyen körülmények között, egy grófi család sarja vagyunk, vagy hétköznapi emberek. A nagy dolgok, a legfontosabb dolgok az életben ugyanúgy foglalkoztatják az embert.
Amikor megfogtad ennek a fiús kislánynak a kezét, Lili kezét, és ott terjengett a lószág, egyébként én lovas lány vagyok, és én azonnal, nem tudom, hogy te az vagy.
Az vagyok, igen.
Tű pontosan írtad le azt is, hogy a család hogy reagált a lószagú dolgaimra, csizmáimra, mindenre, és hogy nem értették, hogy ezt hogy lehet szeretni. Mert ilyen szempontból, akkor mi hárman értjük egymást, igen, Lilivel, igen, és veled. Hova szeretted volna őt elvezetni? Az 1848-as év körülre, vagy pedig ebbe a szerelmi viszontagságba is véletlenül találkozott a kettő? A történelmi helyzet és a szívhelyzet.
Nem a 48-as szabadságharca idejébe szerettem volna én ezt a történetet beágyazni, hanem ahogy elkezdtem Lilit megfogalmazni magamban, ahogy életre kelt, egyszerűen visszacsúsztam az időben. És amikor ott találtam magam, akkor megdöbbentem, hogy mennyi a párhuzam, amikor arra gondolok, hogy egy társadalom szabadságra vágyódik, vagy egy ember szabadságra vágyódik. Valahol egy nemzetet is én így élek meg, és így szoktam megfogalmazni, és egyszer játszom is a gondolattal, hogy valami ilyesmiről írni is fogok egy történetet. Ugyanazokon a viszontagságokon kell keresztül jutnia egy nemzetnek. Bukdácsol, elesik, feláll, mint egy kisgyerek, meg kell tanulja önmagát megismerni. Büszkének kell lenni a hibáira, szembe kell tudni néznie ugyanúgy a kudarcaival és a sikereivel is, akár csak egy embernek, egy emberöltőn át. És a szabadságharc és a szívünk harca a szabadságért is valami hasonló dolgot fogalmazhat meg, és talán így jutottam el a szabadságharcig, mint történelmi közekig, vagy mint színpadig, ahová elhelyeztem ezt a történetet, de ez igazából Lili szabadságharca. Mert hogy valahogy azt érzem, hogy az ember addig nem szabad, amíg nem vállalja fel a gondolatait saját maga előtt sem, és nem csak a szerelem terén, bármilyen téren. Hogyha magunknak nem vallunk be gondolatokat, a lányomnak is azt szoktam mondani, hogy még azt is kimondhatod, hogy most haragszol rám attól, mert az anyukád vagyok. Lehet, hogy olyan is lesz, hogy azt érzed, hogy nem szeretsz. Ezeket ki kell tudni mondani, mert néha az okoz megdöbbenést, és irányít vissza ahhoz a gondolathoz, hogy de hát ez nem is igaz, hát mennyire szeretem, de tudom fogadni, amit mond. Meg tudom emészteni, de ehhez ezek a belső felismerések szükségesek. De nagyon gyakran még magunknak sem valljuk be, mert a társadalom mást vár, mert a család mást vár, vagy azt gondoljuk, hogy mást vár. Holott lehet, hogy nem vár tőlünk semmit. Magunknak kell magunktól várni valamit. Magunknak kell egy értékrendet felállítani magunk elé. De ha nem merünk bátran gondolkodni, bátran érezni, szabadon, a lelkünk mélyén, a gondolataink mélyén, a szívünk mélyén, akkor hogy ismernénk meg saját magunkat? Mi az, ami olyan érzelmeket vált ki, amitől megrémülünk, amitől szégyeljük a gondolatainkat? De ide is el kell jutni ahhoz, hogy tudjuk, hogy mi az, amit szégyellünk, amit el akarunk utasítani, amiben meg akarunk változni. És szerintem Lilin keresztül valami ilyesmit szerettem volna megfogalmazni, hogy mit is jelent ez az igazi szabadság, és a szerelmen keresztül ezt nagyon meg lehet mutatni, nagyon át lehet élni, meg lehet élni, hiszen ő valamit tagad, amiről még nem is tudja, hogy micsoda.
Mindig azt szokták mondani, hogy mindenki akkora terhet kap, és akkora keresztet kap, amit tud cipelni. Egy nagyon bátor lányt írtál meg, és egy nagyon erős lányt írtál meg, mert hogy nem csak a szerelem, és ez a, most a tartalomról nem nagyon mondanék sokat, még friss ez a könyv, de hogy nem csak szerelmi teher van az ő vállán, hanem nagyon komoly családi teher is van. Ott van egy nagyon fontos jelenet a festménynél például.
Igen.
Hogy ő nem tudja, hogy ide tartozik-e. Kellett neki ennyi teher? Úgy gondolod, hogy így tudtad igazán megnyitni őt és szabadságra nevelni, ha egy író egyáltalán szeretne ilyet?
Ez mind-mind kellett, vagy nekem ahhoz, hogy meg tudjam őt nyitni, de inkább neki. Amikor nincs elég kontraszt az életünkben, akkor talán észre sem vesszük, hogy egyáltalán léteznek, hanem úgy belesimulunk és sodródunk. Amikor mélyre kerülünk, onnan lehet igazán nagy magasságokat elérni, mert megtapasztaljuk ezeket az ellentéteket, amik valójában harmóniát szülnek, de ehhez kell az idő. Ezekkel játszottam, és ezért kellettek ezek a végletek. És lehet, hogy
és néha kisebb... tekergetted őt.
Igen.
Néha tekergetted, és kínosztad, és akkor együtt szenvedtünk a Lilivel.
Nem volt szándékomban, de viccet félretéve, lehet, hogy ez nem ilyen tudatos, hanem ahogy sodródtam vele, végleteket éltem meg. Hatalmas amplitúdóval élő, de ebben a amplitúdóban, ebben a nagy ingásban lehet aztán valamiféle harmóniát megtalálni.
Ilyenkor az nincsen benne, hogy az írónak van empátiája, és hogy nem, ezt nem teszem meg vele. Nem, ezt már nem érdemli meg, hanem akkor tudod, hogy hova szeretnél eljutni, és annak érdekében igenis Lilinek ezt végig kell élnie, és végig kell csinálnia? Kell hátralépned, hogy ne legyél az anyukája?
Lehet, hogy kéne, de azt éreztem, nagyon sokszor azt éreztem, hogy ezt még meg kell élje ahhoz, hogy aztán értékelje azt, ami körbeveszi, és hogy józanul tudjon gondolkodni.
Hogy nemesi családba helyezted? Lehet, hogy azért, mert rám nagyon-nagyon hatott a leggazdagabb árva, azért gondolom azt, hogy kicsit szerettél volna visszanyúlni ebbe a világba, és kicsit ott maradt a szíved egy darabja.
Ez is benne van.
Ez is benne van?
Igen, tehát ropogott a kő a talpam alatt, a kavicsok, meg a ló, meg az az értékrend, amit ott láttam, és igazából ez megint csak egy kontraszt. Amikor a leggazdagabb árvát írtam, és volt alkalmam mai arisztokrata emberekkel találkozni, akkor nagy őszinte beszélgetéseink voltak. Amikor az ember találkozik egy nemesi származású, akár fiatal, akár idősebb emberrel, akkor lehet érezni azt a tartást, amivel ők rendelkeznek. És én ezt nem tudtam hová helyezni, hogy vajon miből származik. És beszélgettünk erről. És kaptam választ. Amikor az ember tudja, hogy honnan való, már pedig ők tudják, amikor igen tanult, nem hirtelen jött gazdagság veszi körül, hanem egy jól felépített, hosszú-hosszú évtizedekre, évszázadokra visszanyúló szellemi és anyagi gazdagság veszi körül, az nagyon nagy stabilitást ad, a nyelvismeret, a világlátás, a nagyon széles tájékozottság, az etikett, a rengeteg szabály, ami körbeveszi őket, amire azt mondhatjuk, hogy merev, de közben olyan szabadságot ad, mert nem azon kell gondolkodni, hogy itt hogy kell viselkedni, mert az pici koruktól a nevelők beléjük nevelik, észrevétlenül akár. Egyszerűen az életük része. Ez a fajta korlát egyben szabadság is. És ebben a közegben ráismerni, és itt most már visszatérek Lilire, hogy miért volt szükségem, hogy ő is egy ilyen családban nőjön fel, rádöbbenni arra, hogy ami őt körbeveszi, az ő értékrendjében hol kell elhelyezkedjen, az segítette őt is, és engem is az írás során. ő számára nem kérdés, hogy... Tehát más a szénabogjában megtalálni a szerelmet, és más egy olyan közegben, ahol a családnak van egy nagy könyvtára, rendelkezésre áll a világirodalom, nagyon tájékozott, nagyon olvasott, a családban kap egyfajta értékrendet, hogyan kell viselkedni az asztalnál, hogyan kell viselkedni a férfiakkal, és ebbe, mint a villám, belecsap a szerelem. Egy olyan szerelem, amit először fel sem ismer, amivel nem tud mit kezdeni, amivel tudja, hogy mit tehet és mit nem, mert van egy nagyon erős értékrend, van egy nagyon erős nevelési hatás, és, de határ is egyben, és neki ebben kell megoldást találni, ebben kell megküzdeni a saját magával, és közben azt is tudomásul kell vegye, hogy bármilyen világ veszi is körül, ez az ő egyetlen élete, amiben viszont boldognak kell lenni, és a kettőt hogyan tudja összeharmonizálni. Tehát itt ez a neveltetés és a családi származás, illetve a mindenkit, teljesen mindegy, hogy egyébként milyen szinten kvalifikált, milyen anyagi háttér veszi körbe. A szerelem a szerelem.
És milyen érdekes, hogy ez a még nem betört kis csikó lány, ez végül is talán a végére megtanulja, hogy az a bizonyos üres dobozka, ami akár lehet a neveltetése szimbóluma, vagy az, ami körbeveszi, vagy az ő múltja és a családja múltja, az mégiscsak szabadság.
Igen.
Erre utaltál?
Igen.
A Ládikóval?
Igen,
ez
igen.
Az, amit az előbb elmondtál?
Igen.
Mennyire vonz téged ez a világ úgy, hogy benne is élnél? Mert én kicsit ezt is éreztem, hogy talán a Lili azért lettél te, mert rajta keresztül kipróbáltad, hogy milyen lettél volna te egy ilyen családban, egy ilyen családi környezetben.
Szerintem én voltam valamelyik előző életemben ilyen családi környezetben. Imádom ezt a kastélyokat, a szép ruhákat, ezt az egész világot, illetve nagyon vonz, és jó értelemben irigylésre méltó számomra, amikor valaki ennyire hely tud állni a világban, pusztán attól, hogy nagyon széles a világlátása, és nagyon nagy a tudása. Talán ezért kezdtem annak idején repülni. Ha nem is ezért, de megtaláltam benne ezt az értelmet, hogy miért is volt erre nekem szükségem. Nagyon jó érzés, és nagyon nagy magabiztosságot ad. Gyerekkoromban, illetve ifjúkoromban azért tudnám sorolni, hogy mi minden volt az oka annak, hogy volt bőven önbizalomhiány. Nyilván a mai napig van, tehát jelen van az életemben ez a kettőség, de amikor az ember tapasztal, és ezeket gyűjti, és felhasználja, az a stabilitást is ad. Ezek az emberek ezt megkapták a neveltetésüknél fogva, a származásuknál fogva, a pedigréjüknél fogva, és ez számomra irigylésre méltó, becsülendő és példaértékű. Menkheim Krisztina a leggazdagabb árvában, talán ezért is ilyen példakép, mert így is lehet, és ezt meg lehet teremteni arisztokrata származás nélkül is.
Te hiszel ebben, hogy az előző életedben lehettél egy nemesi család tagja? Azért mondtad ilyen magabiztosan?
Igen, igen, de én hiszek, tehát elég spirituális vagyok, hiszek is a reinkarnációban, és abban, hogy valóban végigmegyünk egy úton, és ez nem a születéssel kezdődik, és a halállal végződik, hanem kapunk sorsokat. Nem csak arisztokrata származású voltam, egy kicsit így utána is jártam ennek a dolognak hipnózison és egyéb lehetőségeken keresztül. Megéltem a poklok poklát is, és most itt tartok. És ez nagyon jó érzéssel tölt el. Tehát most én úgy érzem, hogy a helyemen vagyok.
És hiszel abban, hogy akár ez segíthet neked az írásban? Ezért mozogsz otthonosan ezekben a terekben, ezekben a korokban?
Igen, és ez úgy nyilvánul meg, hogy hagyom magam sodródni. Hagyom, hogy a gondolataim jöjjenek. És emlékszel, kérdezted, hogy mennyire akarok megfelelni. Én úgy mondtam, hogy a piacnak. Talán ezért nem, mert inkább a megérzéseimre hallgatok. Tehát nincs ilyen tudatos témaválasztás, nincs tudatos ilyenfajta megfelelés, hanem hagyom magam sodródni, de ehhez az kell, hogy elhiggyem, hogy igenis ezt megengedhetem magamnak.
Lili és Bálint esetében, anélkül, hogy megint nem mondjak túl sokat a tartalomról, nem vagy túlzottan megengedő, hogyha az egyik szempontot veszem figyelembe. Aztán, ha a másik szemszögből nézem, akkor meg lehet, hogy van olyan, aki azt mondja, hogy túlzottan is megengedő vagy, ahogy alakul az ő sorsuk. Aztán, amikor a végére érek, és ott van az utolsó kurzív, nem tudom, hogy most egy sorban írtad el az összegzésüket, vagy kettőben, de amikor ezt elolvastam, azt mondtam, hogy értem, Barbie, de ezt nem teheted velem, hogy nem tudom, mi történik velük, és én kérek belőlük még 400 oldalt, hogy hogyan alakul az ő sorsuk. Ezt hiába kérem?
Nem kéred hiába, mert nem te vagy az első, tehát most már a sokadik ilyen visszajelzés, hogy kérjük a folytatást, pedig hát tényleg még alig-alig lehet ilyen fajta visszajelzés, és bennem is ez ott van. És az a kettősség is, igen, mennyit engedek meg, vagy mennyire mondom, volt olyan olvasom, aki azt mondta, hogy ők bűnösök. Volt olyan, aki azt mondta, hogy miért korlátoztam ennyire őket. Hol a határ? Mindenkinél más, mindenki, akár ha azt mondjuk, hogy ízlés, akár azt mondjuk, hogy neveltetés és értékrend, én teljesen máshonnan közelítem meg, mi az ára. A boldogságom kinek okoz fájdalmat? És hogyha a boldogságomat választom, de más kárára, más fájdalma az ára, akkor tudok-e utána is boldog lenni? Lehet, hogy azzal minden megváltozna. Ha ők szeretik egymást úgy, ahogy szeretik, de a másik azt mondaná, hogy feladom az értékrendemet, feladom az elveimet, feladom a kötelességemet, vagy akár abba belemegy, hogy másnak fájdalmat okozva a saját boldogsága, önző boldogsága a cél, az már nem ugyanaz az ember, akibe beleszeretett az egyik és a másik, hiszen abba a tisztességbe is beleszeretett. Ha ez megváltozik, igen, ha ez megváltozik, az már nem ugyanaz az ember. Én mindig is azt vallottam, és talán a magánéletemben ez igaz is, hogy akit szeretünk, azon nem akarunk változtatni, mert akkor már ő nem az, akit megszerettünk, akit szeretünk. De ez nem csak párkapcsolatban igaz. A lányunk is, hát egy kamasz gyerek, persze, hogy felteszi a kérdést, hogy ilyen gyereket akartunk-e? Hát, hogy ne. Tehát ő, én szoktam neki mondani, amikor becsúszik egy rossz jegy, és kétségbe esik, hogy mi nem a 3-as, vagy a 4-es, vagy az 5-ös matek, vagy töri, vagy bármilyen tudású gyereket szeretjük, hanem Ágit. Teljesen mindegy, hogy egyéb megítélésekben ő milyen. Ő úgy a kis Ági, amilyen. És nem ezek a ráhúzott dolgok, amik meghatározzák az embert, hanem a belső személyisége. És azt úgy kell elfogadni, és ezen nem kell változtatni.
És Lili és Bálint esetében? Őket hát, így fogadod el, ahogy
őket
vannak?
Én így fogadom el, nem mert hogyha megváltoztatnám őket, akkor egymás szemében is változnának, és akkor már nem ugyanaz a két ember találkozik. Akkor mi lenne velük?
Üres az a ládikó, vagy tele van szerinted?
Tele van.
Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
Köszönöm a meghívást.
Ez volt a Könyv mostra. Nemes Anna műsora. A Spirit FM 92.9-en.